egy hosszú és véres háború után, egy meglehetősen új és törékeny tűzszünet közepette, Teherán, az óriás város, most a béke nyüzsgésével fogadja a magyar miniszterelnök pártfőtitkár. Az iráni iszlám köztársasággal az államközi viszony rendezett, az erős üzleti érdekek viszont az üzleti kapcsolatok erősítését diktálják.
Az első teheráni percek programját, mint mindenütt a protokoll szabályozza. Grósz Károlyt és vendéglátóját Mir Hossein Muszávit a díszegység köszönti, azaz a hadsereg alakulata. Ami viszont különleges. Talán ez az egyetlen hely, ahol Irán fegyveres erejének másik fele, a negyedmilliós iszlámgárda nem képviselteti magát. A nagyon rövid, gyakorlatilag másfél napos látogatás céljáról a legilletékesebbek. Maguk a miniszterelnökök azt mondják, hogy a háborús időkben is működő kapcsolatokat tovább kell építeni. Az idő rövidsége, a város nagysága, ma meg a szinte reménytelen közlekedés miatt Grósz Károlyt helikopter viszi programjának következő állomására, a Mennyei Égbolt nevű temetőbe. Irán legutolsó évtizeden nem sok békés napot, annál több véres eseményt ismert. A vendégkoszorúja Behesti Ajatollah emlékének szól, a főbírónak és az iráni köztársasági párt egykori vezetőjének, aki 1981-ben merénylet áldozata lett. Vele együtt halt meg a pokolgép robbanásakor 4 miniszter és egy sor más vezető is. Itt a temetőben csak néhány lépés Radzsáj köztársasági elnök és Bahonár kormányfő sírja, akik a néhány hónappal későbbi, második merényletben vesztették életüket. A belső és külső harcok mártírjainak emlékét szökőkút tiszteli, melynek vize, mint a vérszíne, piros. A legfőbb vezető, Khomeini imám mindenütt jelenlévő képe most egy látszólag békés városra néz le. Mégis, ha a több mint 1 millió autó tulajdonosa jegyre kapja a benzint itt a világ egyik legnagyobb olajtermelő országában. A kereskedelem sem állt le a háború idején egy pillanatra sem, élelmiszer is volt és van bőven, de a szőnyegárus most is percre és centre pontosan tudja a dollárnak a hivatalost 10-szeresen meghaladó fekete piaci árát. Az egykori Hilton szállóban ma ENSZ katonák laknak, akik a tűzszünetet ellenőrzik, és akik a hotel előtti reklámtáblán Khomeini felhívását olvashatják angolul. Szervezzünk 20 milliós hadsereget. Még nincs béke, de a fő cél már az újjáépítés a diplomáciában és a gazdaságban egyaránt. A tűzszünet elfogadása óta Grósz Károly a legmagasabb rangú külföldi vendég az iráni fővárosban. A két kormányfő tárgyalásán is elhangzik, Magyarország az iráni-iraki konfliktus tárgyalásos rendezését pártolja, és gazdasági kapcsolatainkban az itteni újjáépítés új lehetőségeket ígér. Irán most is a fejlődő országokba irányuló magyar export első számú országa. Ennek bővítése érdekünk és célunk. A 46 éves iráni kormányfő szerint az együttműködésre megvan a készség, de az eredményhez még kemény munka kell.
Holnap kora reggeltől késő estig tárgyalásokkal zsúfolt a program, amelyről természetesen a híradó ismét a helyszínről tudósít. Elek Jánost hallották, Teheránból.
Yeah, you. A nagy fegyver a szuplé, magyarul hátsó-alsó kiemelés. Aki bemutatja, olimpiai bajnokunk Sike András. Reméljük, nem csak az edzésen, hanem majd a körcsarnokban is látunk tőle hasonló dolgokat. 16 országból több mint 120 sportolót várnak, köztük 11 olimpiai bajnokot. Az olimpia egyébként többeket megviselt, így sokan sérülés miatt lemondták a budapesti részvételt, legalábbis ezt közölték a délelőtti sajtótájékoztatón. Egy biztos, az olimpiai bajnok Sike András ott lesz az indulók között.
A bolgár versenyző is itt lesz, akivel az olimpián a döntőt vívtam. Sokan mondják, hogy ez az olimpiai döntőnek a visszavágója, én nem tekintem annak, mert ez nem egy kupa forduló, hogy egy hónap múlva visszavágó. Hát a verseny elmúlt, ez egy másik verseny, ami szintén egy rangos viadal lesz, korán sem olyan téttel, mint az olimpián.
A szokásos nézőtéri kép pedig nem a Vasas játszik bajnokit. Az esti edzésre érkeznek a Bordeaux játékosai. Legutóbb a magyar-angolon láttunk ennyi világsztárt együtt. Jacques mester tart némi eligazítást a gyakorlás előtt. Ferreri, Stopira, Tikana, Zoran Vujovic és Allen, aki korábban 33 góllal az angol első osztályban gólkirály volt. Félelmetes nevek. No és a csapat sztárja Enzo Schifo, aki elmondta, nem ismerik az Újpestet, nem is becsülik le ellenfelüket, de biztos továbbjutást vár csapatától. A találkozó egyébként holnap este 17:30 kezdődik a Fáy utcában.
Mindössze 23 festmény őrzi az infarktus miatt tétlenségre kárhoztatott Bielov életművét, amely szívbe markolóan állít emléket a sztálini diktatúra által megnyomorított nemzetnek épp úgy, mint azoknak a millióknak, akik életükkel fizettek a generalissimus hadászati baklövéseiért. Az 1941. év a kép címe. Íme így épült az örökfagy birodalmában a Fehér-tengeri csatorna. A láger parancsnok portréja arra figyelmeztet, hogy még ma is élnek itt, akik visszasírják a tömeges terrorrendszerét, a sztálini diktatúrát. A 20. kongresszust követő olvadás, majd a mostani peresztrojkás tavasz jelképe a Megjöttek a rigók című különös festmény. A jégrepedéseiben Mandelstam, Cvetájeva, Tvardovszky, Viszocki és Suksin portréi. Mellettük az utókor kérlelhetetlen ítélete a brezsnyevi korszak dermedtségéről. Szokatlan kompozíció a Nagy Lenin című kép. Igaz, a régi példaképek, értékek újszerű láttatása elemi erővel jelenik meg Bielov és az idősebb nemzedék munkáiban épp úgy, mint ezen a másik Lenin ábrázoláson, amely már a fiatal moszkvai művészek idei bemutatóján látható. A nem is olyan régen félhomályos pincékbe, kültelki kultúrházakba száműzött bemutatónak az idén a Kreml tőszomszédságában levő kiállítási terem adott otthon. A gesztalinizáció, a sztálintalanítás itt is központi téma. És ez nem valamiféle nemzeti önmarcangolás, hanem nagyon is aktuális üzenet. A múlt kísérteteit gyökerestül kell kiírtani.
Nagyon érdekes jelenség a sztálinizmus hatása a filmművészetre. Olyan kérdés, amelyet érdemes tanulmányozni nekünk is, önöknek is. Történelmi lecke ez. Szörnyű, de egyben hasznos lecke, és mindent meg kell tudnunk róla, hogy meg ne ismétlődhessen. Sokan azt mondják, a történelmi leckékből semmit sem tanulnak a népek. Szerintem igen. Mi értelmiségiek naívan hisszük, hogy tanulnak belőle. Az adott esetben volt egy művészet, a sztálini időszak művészete. Sokan azt tartják, hogy ez nem is művészet volt, hanem valami különleges jelenség, aminek semmi köze sem volt a valódi művészethez. Teljesen alá volt rendelve a propagandisztikus céloknak és feladatoknak. Ez így igaz is, meg nem is. Ezt is figyelmesen meg kell néznünk. Mi volt benne pusztán propaganda, és hol voltak azok a pontok, ahol időnként, ritkán, mégiscsak felcsillantak a valódi művészet szikrái. Ma este egy 1940-ben készült szovjet filmről beszélek, amely a sztahanovista rendszer elterjedésekor született.
Mitagadás. Az első szünetjelet meghatódva hallgatom. A fogaskerekek pontos illeszkedése, a régi rádió megbízhatósága persze átvezet a jelenbe. Sándor. Ma már Bródi Sándor utca. A rádió épülete 60 éves. Majdnem olyan, mint születésekor, csak a belső udvar harmóniáját a pagoda látványa még nem rontja. Akkor. Az utcát persze egykor Főherceg Sándornak nevezték. A Sándor maradt. A kapu. Szinte minden nap kinyitom, de csak ilyenkor gondolok arra, hogy Serc Ede már nem iszik vizet. Innen már nem telefonál, és itt már nem mond híreket. A kapu. Ezen ment be a kormányzó és a királyi hercegek az ünnepélyes avatáson 28-ban, épp ezen a napon. A kapu. Amin nem csak ők jöttek ki, hanem a világ, a hírek, az információk is. De ugorjunk vissza még az időben. Egy bútorszállító kocsi az egész rádióstúdió. Aztán egy Rákóczi úti lakás, s végül ez az épület. A Sándor utcai, ahol ma elektromos író és telexgépek kopognak, ahol ilyen rádió, rádiók már nincsenek is. Ismét egy korabeli mozgókép felvétel. Olyan kíváncsi vagyok, a születésnapra meghívtak, meghívhattak-e valakit az építők közül.
Péntek esti híradóban a Keripar Szombathelyi gyárának főkönyvelőnője ezt mondta.
Egy örömhírt kell önökkel közölnöm. A miniszterelnök aláírta az alapító kiratunkat. Ma reggel 7 órakor mind az 5 gyár önálló vállalata alapul.
A kereskedelmi miniszter Beck Tamás pedig ezt.
Én semmiben nem engedtem, én ma semmit alá nem írtam.
A mai Népszabadságban a miniszterelnöknek szóló távirat után a szombathelyiektől egy nyílt levél is megjelent a kereskedelmi miniszterhez. Azt írták ebben a levélben a szombathelyiek, hogy az önállósodást nem annyira az ügyintézés késleltette, hanem néhány ember személyes érdeke és sérelme, vagyis talán az, hogy a központ nem fog tudni megélni, hogyha eltűnnek alóla a vállalatok.
Én azt hiszem, hogy az egyes emberek érdekeit tévesztették össze azzal a gazdasági megalapozásával,
bizottsággal, amely kell a önálló működéshez. Például az, hogy a bank megfelelő rövidlátó hiteleket nyisson az eredményes működésükhöz. És ennek a banknak ezt meg kell így tudnia ítélni bizonyos gazdasági adatokra alapozva, hogy ezt teszi-e. Nem hiszem egyébként a kérdés második felére utalva, hogy ilyen személyes egzisztenciális ügyek akadályozhatnák ezt, hiszen egyébként ezzel párhuzamosan, mint sok más szervezési munka ennek a kérdésnek a megoldásába, például a központ dolgozóinak a sorsáról is intézkedik.
Államtitkár úr gondolta volna, hogy egy ilyen üzemszétválás ekkora zajjal fog járni?
Nem gondoltam volna, és most se gondolom, hogy szükségszerűen ilyen zajjal jár. Meggyőződésem az, hogy néhány napon belül, amikor az államigazgatási egyeztetés megtörténik, a határozat is kiadásra fog kerülni, amely biztosítja a gyáraknak is, nem csak a szombathelyi gyárnak az önállósulását.
Tehát akkor Beck Tamás pénteken egyfélét mondott reggel, és ugyanazt mondta délután is.
Ugyanazt mondta délután.
Csak valami félreértés volt a vonalban? Mert hogy a szombathelyiek ugye úgy tudták, hogy reggel alá lett írva a szétválási dokumentum.
Meggyőződésem, hogy kollégáim, amikor közölték a szombathelyi kollégákkal azt, hogy milyen határozata várható a miniszternek, akkor pontosan azt mondták meg, hogy egyetértett a szakértői bizottság döntésével, tehát néhány napon belül a határozat valószínűleg aláírásra kerül. Meglepetés volt számunkra mindenféleképpen, hogy így értelmezték azt az információt, amelyet a mi kollégáink adtak.
Mikor és kinek az akaratából szülessenek meg az új kollektív szerződések? A kormány véleménye. Legyen két típusos, azaz legyen munkáltatói kollektív szerződés, ez lényegében a mostaninak felelne meg, és legyenek kollektív keretszerződések, amelyek akár egész ágazatokra is érvényesek. És hogyha egy munkahelyen több szakszervezet is alakul, kitárgyaljon a munkáltatóval.
Úgy rendelkezik ebben a kérdésben is alapvetően az előírás, hogy a legjelentősebb nemzetközi gyakorlatban használt kifejezéssel legreprezentatívabb szakszervezetnek van ilyen joga.
A SZOT ebben a javaslatban nem talált kivetnivalót. Annál inkább ragaszkodik a munkáltatói kollektív szerződések már egyik fél akaratából is történő megkötéséhez, valamint a szakszervezeti bizalmiak veszélybe került egyetértési jogának megvédéséhez. Véleményük szerint a jóval radikálisabb vétó és sztrájkjog mellett az egyetértési jog az esetleges konfliktusokat békésebb eszközökkel is feloldhatja. A mai megbeszélésen, amely részét képezte az országos vitának, bejelentette két munkajoggal kapcsolatos határozatot is. Jövőre, ha a naptár indokolja, 4 nap is kiadható összefüggően az ünnepekre. És változott a munkanélküli segély belépésére eddig nyilvánosságra hozott időpont is. Március helyett már január elején megkezdik a kifizetéseket jövőre.
Teljes díszben a Vásárváros. A Hung Expo D-pavilonja 6000 fős kongresszusi teremmé változott. A 40 méternyi hosszúságban megépített színpadon a 100 tagú cigányzenekar muzsikája köszöntötte a vendégeket. Híd a megértéshez. Ezt választotta mottójául az ASZTA idei kongresszusa. S hogy ezután a kongresszus után mind több Amerikában és a föld más táján élő ember érdeklődését felkeltik majd Magyarország iránt, ezt a reményét már Grósz Károly pártfőtitkár miniszterelnök fejezte ki üdvözlő beszédében. A népviseletük koreai, s tőlük magyarul azt hallani, hogy ablakomba besütött a holdvilág, talán egyetértenek velem, igazán kedves gesztus. Egy olyan ország felé, amelyről személyes benyomásaik eddig alig ha voltak. A magyar-dél-koreai politikai kapcsolatok további enyhüléséhez jó kiinduló pont lehet a gazdasági együttműködés, a személyes kapcsolatok és a turizmus fejlesztése. Ennek jövőbeni kilátásairól beszélgettünk Lee Kei-ik úrral, a Nemzeti Idegenforgalmi Hivatal vezetőjével, aki elmondta, hogy éppen ennek érdekében 60 fős delegációval érkeztek az ASZTA kongresszusra. Bár a két ország között óriási a földrajzi távolság, de Japánnal és egyéb távol-keleti országokkal együttműködve úgynevezett csomagtúrák szervezésébe szeretnének bekapcsolódni, hogy minél több látogatót vonzanak. Az olimpia sikere után nagyot nőtt Dél-Korea népszerűsége. 1990-ig 3 millió turistát várnak oda. Közöttük minket is.
Az országos rendőrfőkapitányság tegnap tájékoztatta az MLS vezetését arról, hogy nyomozást folytat az elmúlt bajnokság eredményét befolyásoló tényezők miatt. Tekintettel arra, hogy gyanú van mindenkivel szemben, játékosokkal, vezetőkkel és csapatokkal szemben, így erről konkrétan beszélni ma korai.
Nagyon érdekes jelenség, hogy hogyan hatott a sztálinizmus a filmművészetre. Olyan kérdés, amelyet érdemes tanulmányozni nekünk is, önöknek is. Történelmi lecke ez. Szörnyű, de egyben hasznos lecke. És mindent meg kell tudnunk róla, hogy meg ne ismétlődhessen. Sokan azt tartják, a történelmi leckékből semmit sem tanulnak a népek. Szerintem igen. Mi értelmiségiek naívan hisszük, hogy tanulnak belőle. Én átéltem ezt az időszakot, hiszen 1937-ben születtem. Emlékszem a háborúra, voltam úttörő is, aztán meg komszomolista. A felvételem éppen akkor zajlott, amikor az anyám le volt tartóztatva. A lágerben ült 4 évet. Én pedig a komszomolba felvételiztem, és eltitkoltam ezt a tényt, csak hogy felvegyenek. És nem bírtam volna ki, ha nem viselhetem azt a jelvényt. És persze én is sírtam, amikor Sztálin meghalt. Nagyon bonyolult időszak volt, és mint jelenség is az. Könnyű a karikatúrákat rajzolni, tárcákat, humoros pamfleteket írni róla, de ettől a sztálinizmus még valóság volt, amely már azelőtt kialakult, mielőtt Sztálin hatalomra került. Nagy tragédia, amelyet tanulmányoznunk kell. Az adott esetben volt egy művészet, a sztálini idők művészete. Sokan azt tartják, hogy ez nem is művészet volt, hanem olyan különleges jelenség, aminek egyáltalán semmi köze sem volt a valódi művészethez. Teljesen alá volt rendelve a propagandisztikus céloknak és feladatoknak. Ez így igaz is, meg nem is. Ezt figyelmesen meg kell néznünk. Tanulmányoznunk kell, hogy mi volt ezekben a filmekben pusztán a propaganda. És hol adódtak azok a pontok, ahol ritkán, nagyon-nagyon ritkán, de azért mégiscsak felcsillantak a valódi művészet szikrái. Úgy, ahogy a fűszál is utat tör magának az aszfalt rései között. Érdekes kérdés, hogy miként él tovább a művészet egy ilyen periódusban. Ennek a korszaknak egy példája az 1940-ben készült Világos út című film, amely a sztahanovista mozgalom elterjedésekor született.
Thank you.
A boltban rúdszalámik helyett szőnyegrudak állnak, míg nyáron élelmiszerek közt most tapéták, sőt bútorok közt válogathatnak a vevők. Ezentúl minden hétvégén meglepetés lesz a fórumban. Ma az autóklubbal karöltve fagyálló ellenőrzéssel, fényszóró beállítással, CO-méréssel várták az autósokat. A többi boltban azonban nincs hely szezonvégi akciókra. Most, hogy a támogatások leépítése a Balatonpartot is fenyegeti, vajon mi lesz a sorsuk, kérdeztük.
1988 első fél évében a 28 bolt összesen 3 millió 8000 forintos veszteséggel indult. Olyan üdülőhelyeken Európában, mint ahova sorolható lenne a Balatonpart is, elfogadott megoldás a szezonára alkalmazása. Itt úgy ítéljük meg, az őslakosság érdekében ezt nem járható út. Eddig lehetőség volt az itt képződött realizált forgalom után adóvisszatérítéssel kompenzálni a veszteséget. Ez a támogatás is veszélybe kerül, félő, hogy nem csak kisebb üzletek, hanem esetleg nagyobb ABC áruházak is kénytelenek lesznek zárva tartani.
Mi viszont sajnos attól tartunk, hogy ha a boltok bezárnak, majd újabb magánboltok nyitnak, ahol a szükséget meglovagolva, szakszerűen szólva, szezonárat fognak alkalmazni. A kérdés csupán az, vajon milyen szezonnak nézünk elébe 1989-ben?
Az ön ma reggeli nyilatkozata szerint az egyetem költségvetéséből 30 millió forint hiányzik, és ezért kénytelenek elrendelni a szénszünetet.
Ez a 30 millió a jéghegy csúcsa, hiszen ha 83-tól a reálérték változásokat, romlásokat is figyelembe vesszük, akkor ez a dolog, illetve bérköltségek viszonylatában több mint 200 millió forint, és ezen belül van ez a 30 millió elvonás.
Ennek az összegnek a hiánya következtében mennyit romlik, vagy romlott az oktatás színvonala?
Ma már az alapfeladat jó ellátását látjuk veszélyeztetve. A minisztérium a költségvetés alapján határozza meg az egyes intézményeknek a költségvetését. Mi minden évben az előkészületek során beterjesztjük a fejlesztési igényeinket, azonban ezeknek csak részbeni kielégítésére nyílik módja a tárcának. Nem csak az ELTE van ilyen helyzetben, hiszen az utóbbi napok azt hiszem rávilágítottak az egész felső oktatás helyzetének az elmaradott és tarthatatlan voltára. Megítélésünk szerint az oktatási, felső oktatási tevékenység az termelő erő, előállító tevékenység, és az ország költségvetésébe ezt a termelési feltételekhez hasonló mértékben és ütemben lenne szükséges javítani.
A testület úgy foglalt állást, hogy a főváros lakosságát még szélesebb körben, még érdemibb módon be kell vonni a várospolitika alakításába. Például sokan nem tudják, hogy az állampolgárok számára ma is hozzáférhetőek az ügyfélszolgálati irodákban a testületi előterjesztések. A jobb tájékoztatás érdekében a tanácsnak is lesz szóvivője. Tervezik, hogy heti lapot indít a fővárosi tanács, amellyel újszerű kapcsolatot alakít ki a tanács és a lakosság között. A testület támogatja a kábeltelevíziók fejlesztését, és sok témában igényli az egész budapesti lakosság véleményét, akár népszavazás formájában is. A szociálpolitikáról megállapították, hogy bár bővül a területi gondozást biztosító intézményhálózat, a szolgáltatások színvonala egyenetlen, kevés a felkészült munkaerő, rosszak az anyagi megbecsülés feltételei. A jövő év legfontosabb feladata, hogy alakítsák ki az egységes családközpontú segélyezést, és az ehhez feltétlenül szükséges számítógépes rendszert.
Sosem volt játék, újra hozzám, mert hívesen hogy fogol ilyen fájni. Elmúlik hittem, ezt nincsen elvennék. Az sikertünk sorsa lett, hát ne akar más. Hát ne légy tovább, hisz te voltál lát a boldogság. És most neked is vár. De ugye magadok, hogy bűnöset, mondsát, hogyan is történt, halljam át, mondd el, van-e másik igazság. Nincs veszve minden, nekünk a szerelemben ez jött csak pár nap, kevés a bűnből, oly szép volt, ott fenn, ott fenn, mikor
az alapítvány célja a szellemi értékek kibontakoztatásának és megvalósításának az elősegítése. Miért nem jutott eszébe ez eddig az embereknek? Azért, mert túlságosan idealista, talán egy pici naivitással, vagy éppen, mert nagyon kézenfekvő?
Én azt hiszem azért, mert nagyon kézenfekvő. Ennél fontosabb, aktuálisabb kérdés napjainkban nincs. Van idealizmus is, és van egy fiskális öntudat. Most mindig szidják a fiskális szemléletet. Hát mi most azt is be akarjuk bizonyítani, hogy a fiskálisok, az ügyvédek, nem a pénzügyi politika ilyenre is képes, és ilyet is letesz az asztalra.
Végül is mi várható tőle? Gondolom az ügyvéd azért alapos, megfontolt, körültekintő. Mire számíthat?
Bízunk benne, hogy nem veszítjük el, bízunk benne, hogy részben az alapítvány mozgatása, élettel telítése révén ez az összeg növekedni fog. Megpróbáljuk a szellemi alkotások, elsősorban a szellemi alkotók kezét fogva, zsebükbe egy kis pénztéve, sikerét előmozdítani annak érdekében, hogy közös legyen az öröm és a haszon.
Úgy tűnik, legalábbis egy időre befellegzett a hangulatos szüreteknek. Nagy üzemek rendültek meg, kis termelők tüntettek. Elkerülhetetlen, így a szakbizottság, az átfogó rendezés. Át kell alakítani a szerkezetet, mert manapság nem csak az a baj, hogy kevés a szőlő, hanem az is, hogy megrendült a termelők és a fogyasztók bizalma. Már a telepítéseknél kell kezdeni. Kivágandó az öreg, nem minőségi fajta, mintegy 25 ezer hektáron. Ezzel együtt támogatandó évente 2000 hektárnyi új telepítés. Ehhez persze hitel is kell, de nem olyan, mint mostanság a felvásárláskor. Kell az importtilalom is. Ezt fölváltja majd a lefölözés jellegű intézkedés, védve a hazai termelőket. Kell jobb külpiaci munka is. Úgy hírlik, a Szovjetunió többet vásárol a tervezetnél. Erre lépett a képviselő tanácskozásának helyet adó hosszúhegyi kombinát. Pezsgőgyártási technológiát vásárolt, és a Trojka nevű pezsgőt egyre nagyobb mennyiségben vásárolná vissza a partner.
A népviseletük koreai, s tőlük magyarul azt hallani, hogy ablakomba besütött a holdvilág, talán egyetértenek velem, igazán kedves gesztus. Egy olyan ország felé, amelyről személyes benyomásaik eddig aligha voltak. A magyar-dél-koreai politikai kapcsolatok további enyhüléséhez jó kiinduló pont lehet a gazdasági együttműködés, a személyes kapcsolatok és a turizmus fejlesztése. Ennek jövőbeni kilátásairól beszélgettünk Lee Kei-ik úrral, a Nemzeti Idegenforgalmi Hivatal vezetőjével, aki elmondta, hogy éppen ennek érdekében 60 fős delegációval érkeztek az ASTA kongresszusra. Ennek ideje alatt Magyarországot, mint lehetséges idegenforgalmi piacot szeretnék feltérképezni. Mint mondta, ő még sose járt itt, mégis otthon érzi magát nálunk. Ez jó referencia számunkra. Bár a két ország között óriási a földrajzi távolság, de Japánnal és egyéb távol-keleti országokkal együttműködve úgynevezett csomagtúrák szervezésébe szeretnének bekapcsolódni, hogy minél több látogatót vonzanak. Az olimpia sikere után nagyot nőtt Dél-Korea népszerűsége. 1990-ig 3 millió turistát várnak oda, közöttük minket is. A szándék természetesen kölcsönös, de mint Lee úr mondta, utazási irodáik ügynökeinek meggyőződése szerint Magyarország iránt hazájukban nem lesz nehéz felkelteni az érdeklődést.